Aquinói Szent Tamás, ízlejétek és lássátok című könyvéből. Ez a szentség a kegyelmet közli. Ennek a szentségnek a hatását először és főképp abból kell meggondolnunk, amit ez a szentség tartalmaz, s ez Krisztus. Amidőn ő láthatóan a világba jött, a világnak a kegyelem életét hozta, mint írva van. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztussal valósult meg. Épp úgy, amikor szentségileg az ember jön, a kegyelem életét munkálja, ama szavai értelmében, aki engem eszik, én általam él. Ezért mondja alexandriai Cirill is. Isten életet adó igéje, testével egyesülve azt életadóvá tette. Mert megfelelő volt, hogy ő valamiképpen egyesüljön a mi testünkkel, szent teste és drága vére által, melyet életadó áldásként kapunk a kenyérben és borban. Másodszor meg kell fontolnunk, mit mutat be ez a szentség, s ez Krisztus szenvedése. S ezért azt a hatást, amelyet Krisztus szenvedése tett a világra, ez a szentség az emberben hozza létre. Ezért a szavakhoz azonnal vér és víz folyt ki, Krizosztómusz hozzáfűzi. Innen veszik kezdetüket a szent titkok. Úgy járulj a megrendítő kehelyhez, mintha Krisztus oldalából innál. S maga az Úr is mondja, ez az én vérem, amelyet sokakért kiontok a bűnök bocsánatára.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.
Mária Rádió.
A mai napon Sík Sándor, az istenes költő, akire emlékezünk, akit felidézünk. Ő 1889. január 20-án született, és 1963. szeptember 28-án hunyt el. Mind a halála, mind a születése napján emlékezünk rá, mert nagy jelentőségi költőnk, talán a magyar lelkiségi irodalom egyik csúcsa. Engem mindig az érdekel, hogy honnan jönnek az emberek, aztán milyen hatásuk érik őket, és ennek következményeként mit tesznek? Mik a talentumok, amiket kaptak a Jóistentől, és azt hogyan hasznosítják? Sík Sándor apja is, aki ügyvéd volt, és Sándornak hívták, és édesanyja is, akit Flórának hívtak, Winternitz Flórának, mindketten zsidó családból származnak. Ugyanakkor ők még a gyermekek születése előtt kitértek és katolizáltak. Édesapja nagyon korán meghalt. 5 gyermeket nevelt az édesanyja, Gödöllőn éltek. 14 éves korában pedig a piaristákhoz került, és itt töltötte aztán, be is lépve a rendbe, gimnáziumi éveit, az érettségét, egyetemi tanulmányait. 21 évesen pedig már tanára a piarista rendnek. Nem sok idő ez a béke, és 1915-ben tábori lelkész lesz. Csak 45-ben kerül újra Budapestre, mert előtte részben Kecskeméten a piarista iskolában szolgált, utána pedig Szegeden az egyetemen, ahol egyébként katolikussá keresztelte Radnóti Miklóst is. Budapesten 47-ben a piarista rend főnökévé választják, és neki lesz a borzasztóan nehéz feladata, hogy az egyházüldözés közepette és a rendek felszámolása közepette, mondjuk a piaristák egy szűk körben megmaradhatnak, eldöntse, hogy mi maradhat meg, és ki maradhat velük. Egy öngyilkos feladatot kellett végrehajtania. Egészen kicsi korában, tehát általános iskolában már kitűnt költői tehetségével, ugyanakkor azt látni kell, hogy nem az akkori modern költők főáramába tartozott, nem is nagyon fogadta be az irodalmi közélet. A cserkészetben az egyik elsők között volt vezető. Az irodalmi életben a vigíliát szorgalmazta majd a háború után, újra alapította, mert átmenetleg megszűnt. Identitásában, bár mindkét ágon, vér szerint, ha úgy tetszik, zsidó származású, ugyanakkor nem volt birtokában, sem felfogásában a zsidó kultúrának. Ő elítélte az irredentizmust és a kirakat magyarságot, ezt a látszat magyarságot, keresztény és magyar költő volt. Ő írta, aki nagy Magyarországot akar teremteni, annak nagy magyarnak kell lennie. Ellene kell mondani a minden hazugságnak, minden frázisnak és minden pogányságnak. Bár nagy reményeket fűzött 45 után a fellélegzéshez, de nagyon hamar fölismerte, hogy a kiépülő diktatúrák emberpusztító dolgot fognak hozni. Bár tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának és irodalmi tudományos munkássága miatt, de onnan is később kizárták. A piarista rend tanítójaként működött, ameddig tudott, egészen haláláig. És bár mondom, származása szerint zsidónak minősült, nem volt zsidó identitása, hanem a magyarsága mély átélése vezette. Ő írta 1936-ban magáról: magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. Még senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit nem tesz magyarrá még az sem, hogy a vére magyar, sőt még az sem, hogy magyarnak vallja magát. A magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgette cselekvéssel úgy kell kiküzdenie. Magyarnak lenni erkölcsi lendület, magyarnak lenni hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni gondolatot. Művészetének, költészetének, ahogy az élet megy előre, talán három korszakát tudnám kiemelni. Az első az Isten gyermek korszaka, amikor a rendfalai között békesség, Isten szeretet veszi körül. Amikor még nem találkozik az életnek azokkal a borzalmaival, amit aztán hozott történelem. Ennek az időszaknak kulcsverse a Jó nekem, Uram. Néhány sor ebből. De jó nekem te kezedbe esnem, soha ne engedj más helyet keresnem. Most, Uram, most nincsen másom, látod, jöjj, melengest föl, halvány kis virágod. Ez még a háború előtt született, aztán az első háborúban, tábori lelkészként, látva
Sík Sándor, a fák, a szelíd óriások. Langyos az éj. A szemeket lefogta a mindennapi mákony. Alszanak az emberek és az állatok, a bombázók is alszanak a vérző ázsiákon. Most van a perc, amikor zúgni kezdenek a lombok, mikor a fák, a szelíd óriások a földön átveszik az őrséget, a gondot, gesztenyefák, a férfiúi tölgy, a pátriárka hárs, a holdezüst olajfa, mind egy ütemre bókol, és egybeolvad egy ünnepélyes, orgonás morajba. Pórusaik irgalmas ajka erejébe issza az emberi lehelet mérgeit, s szűz oxigénül párologja vissza. Virradatig. Virradatig hadd aludjon az élet, hadd érjenek a sorsok. Virrasszanak a fák, nőjenek a gyümölcsök, a bölcsők és nyoszolyák és koporsók, csobog a szél, a csend hullámain az égi mély beszélget. A csendben ülnek el a sorsok, és az illatban múlnak el a mérgek. Langyos az éj. Holdfügefák ilyenkor leveleznek. Ilyenkor a tövisek hegye tompul, és ölelésre nyúlnak a keresztek. Sík Sándor.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.